elválasztó, történelmi határkő a fordulatok éve. Kedves hallgatóink, visszatekintünk 1989 jelentős politikai eseményeire. Műsorunk második részében Gordon Tamás jelentkezik az év magyarországi fejleményeinek összefoglalójával. A nemzetközi részt Szalai Tamás szerkesztette.
1989, mint a szabadságvágy, annus mirabilis-e fog bevonulni a történelembe. Olyan békés forradalmak indultak el, terebélyesedtek ki ebben az esztendőben, amelyekhez foghatót még nem ért meg a világ. Jelentőségük minden bizonnyal vetekszik a francia forradalméval, amelynek egyébként 1989-ben volt a Párizsban nagy pompával ünnepelt 200. évfordulója. A nemzetközi poront két óriása, az Egyesült Államok és a Szovjetunió közeledése, az évtizedes kölcsönös bizalmatlanság kelet-nyugati légkörének enyhülése 1988 örökségének jegyében folytatódott az elmúlt 12 hónapban. A szabad világ első hatalmának az élén Ronald Reagant alelnöke George Bush váltotta fel. Az amerikai történelemben ritkán előforduló párton belüli őrségváltás a külpolitikai folyamatosság zálogának bizonyult. Az új elnök január 20-án, beiktatásának napján is a már korábban kijelölt irány szellemében szólott.
We live in a peaceful, prosperous time, but we can make it better. For a new breeze is blowing, and a world refreshed by freedom seems reborn. For in man's heart, if not in fact, the day of the dictator is over.
Békés, gazdag időkben élünk, de még nem tettünk meg mindent. Új szelek fújnak, és a szabadság üdítő fuvallatára, mintha újjászületnék a világ. Mert ha nem is a valóságban, de az emberi szívekben megszűnt a diktatúra. A totális rendszerek kora tűnőfélben van, ózsdi tételeit elhalt falevélként sodorja el a szél. Nagy nemzetek indultak el a demokrácia, a szabadság felé.
A nemzetek népek szabadságvágyának beteljesülését oly hosszú időn át elsősorban meghiúsító Szovjetunió 1989-ben is kitartotta számára csak alig néhány évre visszanyúló külpolitikai iránya mellett. Elnökpárt főtitkára Mihail Gorbacsov érdeme a történelmi felismerés, hogy országa elkerülhetetlenül végzetébe rohan, ha nem szakít a sztálini brezsnyevi múlttal, e két diktátor összesen 47 évig tartó elnyomó, terjeszkedő, de egyben belső bénultságot okozó politikájával. Gorbacsov érdeme is, hogy december elején a máltai csúcstalálkozón ő és Bush elnök lezártnak nyilváníthatta a hidegháború korszakát. Bár jogunkban áll, és van rá okunk is, hogy kételkedve fogadjuk a deklarációt, amely minden földi gonoszság végét sejteti, mi magyarok feltétlenül bátorítást meríthetünk az első Bush-Gorbacsov csúcs értekezletet követő közös sajtóértekezleten elhangzott szavakból. Kelet-Európáról szólva Gorbacsov így beszélt.
Да, мы часть Восточной Европы, часть Европы, часть Восточной Европы. Мы взаимодействуем с нашими союзниками.
Mi Kelet-Európa részét alkotjuk. Együttműködünk szövetségeseinkkel. Mélyek a kapcsolataink minden tekintetben. De minden ország független egység a világpolitikában. Minden országot megillet a döntésjoga saját sorsáról. Senki sem térhet le a történelmi folyamatok útjáról. Szerintem a kelet-európai népek elvárják, hogy társadalmuk demokratikusabbá, emberségesebbé, a külvilág felé nyitottabbá váljék.
Gorbacsov máltai szavait gyorsan olyan tett követte, amely több mint 21 évig váratott magára.
A csúcs találkozó után egy nappal a Varsói Szerződés országai elítélték 1968-as katonai beavatkozásukat Csehszlovákiába.
Gorbacsov hírnevén a közeledést kereső, az önálló döntéseket jóváhagyó és a terjeszkedést ellenző külpolitikusén 1989. február 15-én szabadította meg több éves véres jelenlététől Afganisztánt a szovjet hadsereg, nem esett sorba az elmúlt évben sem. Július 6-án a strasbourgi Európa tanács előtt tartott beszédében nem csak további egyoldalú nukleáris fegyvercsökkentést ajánlott fel, ha a NATO kész tárgyalni a rövid hatósugarú nukleáris rakéták kiküszöböléséről, hanem kifejtette álláspontját a közös európai fejlődés humanitárius tartalmáról is.
Egy olyan világ, amely elérheti a katonai fegyverkészletek csökkentését, de amelyben az emberi jogokat megsértik, olyan világ nem fejlődhet jól. Mi ezt egyszer s mindenkorra tudomásul vettük, és arról is meg vagyunk győződve, hogy a közös európai fejlődésnek szilárd jogi alapokon kell végbe mennie. Mi a közös európai házat így képzeljük el, és már megtettük az első szükséges lépést.
Úgy szintén az Európa Tanács tagjai előtt szögezte le Gorbacsov, hogy a perestrojka célja a szovjet társadalom gyökeres átalakítása gazdaságilag, politikailag és szellemileg. A perestrojka marad, nincs visszaút, hangoztatta a szovjet vezető. A nyugat természetesen tudatában van annak, hogy milyen iszonyú feladatok elvégzését rója a perestrojka a szovjet társadalomra. Bush elnök és más nyugati politikusok is jelezték, minden tőlük telhetőt megtesznek a szovjet gazdaság súlyos gondjainak enyhítése érdekében. És ha efelől bárkinek kételjei lettek volna, az egyik legilletékesebb szovjet közgazdász, Abel Aganbegyan szeptemberben Washingtonban járva kijelentette.
Я как раз описал нашу экономическую обстановку как тяжелую и кризисную. И действительно, если мы ничего не...
A gazdasági helyzetet rendkívül súlyosnak, igen nehéznek tartom. És ha továbbra is vonakodunk megtenni a szükséges intézkedéseket, a társadalmi feszültség egy éven belül sztrájk hullámhoz vezethet, és ugyanúgy elárasztanak a bajok, mint Lengyelországot, ahol a gazdaságot 10 évvel vetették vissza.
Aganbegyan a vonakodással arra utalt, hogy a moszkvai kormány, mint mondotta, 2 éven át ölbetett kézzel figyelte a gazdasági helyzet romlását. A kérdés most az, hogy a neves közgazdász megsemmisítő ítélete és Rizskov miniszterelnök decemberi expozéja között, amikor is az 1991 és 95 közti 5 évre szóló tervet körvonalazta, történt-e lényeges változás? A válasz az, hogy nem történt. Az égető problémákhoz nem mert gyökeres reformmal hozzányúlni. A késlekedésre mentség alig ha van, de magyarázatban nincs hiány.
A szovjet gazdaság bajai kisebb-nagyobb mértékben minden kommunista rendszerben megtalálhatók. Fél intézkedésekkel operál a kormány. Ezzel képtelen megfékezni az inflációt. A vásárlók sorai hosszabbak, a polcok üresebbek lesznek. Így azután nem csoda, ha egyre többen ábrándulnak ki, mind Gorbacsovból, mind az ő perestrojkájából. A halogatás kétségkívül erény, ha a kormány a politikai következményekre tekintettel nem akarja pattanásig feszíteni a húrt. Gondoljunk csak az etnikai ellentétekre, amelyek 1989-ben is hozzájárultak a közhangulat romlásához, de a Kreml vacillálása csak az általános elégedetlenség kirobbanásához vezethet a jövőben.
Persze Gorbacsovnak kevésbé kellene tartania attól, hogy előbb-utóbb kifogy az emberek türelme, ha az él csapat, a kommunista párt olyan fegyelmező erőt képviselne, mint 1985, tehát az ő hatalomra jutása előtt. De a lakosság a párt értékét a Szovjetunióban is a saját zsebén méri le, és a pártba vetett bizalma az elmúlt esztendőben még jobban megrendült.
Gondoljunk csak a szénbányászok futótűzként elterjedt sztrájkjára, amely ugyancsak nagy kavarodást, kapkodást okozott a kormány és a párt berkeiben. 1989 a szovjet dolgozók sokat hangoztatott birkatürelme és béketűrése tekintetében valóban a fordulat évének bizonyult. Munkásklubok, független, szabad szakszervezetek bontogatják szárnyaikat, kemény bírálatban, panaszban nincs hiány.
Az a körülmény, hogy a párt hitele a mélypontra süllyedt, máshol is megnehezítette Gorbacsov és hívei dolgát. Például a népi küldöttek kongresszusában és a legfelsőbb tanácsban.
E két testület tagjainak a megválasztása fontos eseménye volt 1989-nek. 1917 óta most először tartottak országos, több jelöltes, titkos szavazást, és noha a választások lebonyolítása nem volt mentes visszaélésektől, volt, ahol sérelmet szenvedett az egy ember, egy szavazat elve. Mind a kongresszus, mind a legfelsőbb tanács ülésein igazi, szókimondó viták folytak. A képviselők megmutatták, hogyan kell értelmezni a glasnostot. Gorbacsovnak is rá kellett jönnie, hogy a képviselők vak engedelmessége, mindenre bólintó készsége kiment a divatból. Leszavazták azt a javaslatot, hogy 15 hónapig tiltsanak be minden sztrájkot, megszavazták a párt és kormánykorifeusok számára félretett biztos mandátumok eltörlését, sőt, amikor a párt vezető szerepének a sorsa forgott kockán, a párt monopólium megszüntetését szorgalmazó képviselők tábora mindössze 3 szavazattal maradt alul Gorbacsov és híveivel szemben. És történt ez abban a törvényhozásban, amelynek túlnyomó többsége a kommunista párt tagja.
De Gorbacsov szerint a többpártrendszer ideje még nem érkezett el, vagy hogy őt idézzük, a többpártrendszer badarság. Hogy a téma iránti lelkesedés a lakosság körében lendületes parázsviták formájában jelentkezik, alig kerülheti el az elnök figyelmét. Mégis a többpártrendszer, amely a Szovjetuniótól nyugatra, az egykori kommunista táboron belül a kibontakozás elengedhetetlen előfeltételének számít, 1989-ben a moszkvai mélyhűtőbe került a gazdasági reformok mellé. Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy az elmúlt esztendőben sem hagytak alább a találgatások, bírhatja-e még Gorbacsov a maga által diktált iramot, és ha nem, lesz-e visszarendeződés. James Baker, amerikai külügyminiszter márciusban az új szovjet népi kongresszus megválasztása után óvatos derülátással nyilatkozott a perestrojkáról.
We feel that the jury is still very much out on whether or not perestroika will succeed. We don't think there'll be any reversal of what's taking place though, because once you let people taste the fruits of freedom, it's pretty hard to put...
Mi úgy véljük, hogy az esküdtszék még nem tudja eldönteni, mi legyen a perestroika sorsa. Nem hisszük, hogy visszájára fordulhatna mindaz, ami most történik, mert ha egyszer már megengedték, hogy a nép megízlelje a szabadság gyümölcseit, nehéz lenne a szellemet visszaparancsolni a palackba.
Igaz, hogy Baker márciusban még nem tudhatta, és igaz, hogy a Szovjetunióról beszélt, de a visszakóz mégis bekövetkezett Kínában. Az aggasztján Teng Xiaoping, számos nyugati vezető kedvelt tárgyalópartnere, kivezényelte a katonaságot a békésen tüntető diákok ellen éppen a mennyei béke hatalmas terére. 7 hétig tartott a mozgalom a demokráciáért békés akciója Pekingben és más kínai városokban. És mit énekeltek a tüntetők?
Az internacionáli hangjait tankok folytották a diákokba. Nagy ugrás volt ez vissza a kulturális forradalom tébolya felé. Kirakat perek, kivégzések követték a június 4-i vérengzést. A párttisztogatásoknak a reformok híve Cao Tse Yang pártfőtitkár is áldozata lett. Ezreket tartóztattak le, és ítéltek úgynevezett átnevelésre.
És micsoda torz fintora az akkori eseményeknek. A tüntetések vérbefolytását megelőzően Gorbacsov érkezett Pekingbe a 30 év óta első kínai-szovjet csúcstalálkozóra. Látogatását, a közeledés jelentőségét elhomályosították a tüntető tömegek, akik a magas vendégben a demokrácia hírnökét ünnepelték. Ezt a kettő szégyent, a szimbólumokat oly nagyra tartó kínai vezetőség már nem bírta elviselni. Gorbacsov elutazott, a kínai hatóságok kihirdették a rendkívüli állapotot a főváros nagy részében, de a tüntetések csak nem hagytak alább. Aztán tudjuk, mi történt. A külvilág megdöbbent, felháborodott, kapcsolatokat szakított meg magas szinten, és leállította fegyverszállításait. A külföldi turisták elmaradása becslések szerint $1.5 billion veszteséget okozott Kínának. 1989 legizgalmasabb, legsebesebb eseménysorozatának színhelye a mi kontinensünk volt. Elméletileg a nép nevében kormányzó, kiöregedett, megcsontosodott kommunisták hosszú uralmát, az erejét felismerő nép döntötte meg Varsótól Budapestig, Kelet-Berlintől Szófián át Prágáig. Kezdetben Lengyelország diktálta az iramot.
A Valenza vezette szolidaritás visszanyerte méltó helyét a társadalomban, és a kommunista pártnak előbb a heteken át tartó kerekasztal megbeszéléseken, majd a júniusi képviselőházi és szenátusi választásokon csak a hátvét harcra futotta erejéből. Csak az ország geopolitikai helyzete józan felismerésének köszönheti, hogy szerephez juthatott az augusztus 23-án a Sejm által megválasztott első nem kommunista miniszterelnök Tadeusz Mazowiecki kormányában. A júliusban államfői pozíciójában megerősített Jaruzelszky, aki a keménykész politikájától a hajlékony taktikázásig a célszerűség széles skáláján lavírozott át, kénytelen volt rábólintani Mazowiecki koalíciójára.
A nép közös ellenségének, a kommunista pártnak a megfutamítása olyan átmeneti időszakot nyitott meg, amely kihat az eddigi ellenzék és a nemzet életében nagy szerepet játszó katolikus egyház magatartására is.
Míg a szolidaritásnak, mint ellenzéki mozgalomnak nem okozott nehézséget maga mögé felsorakoztatni a szavazók túlnyomó többségét, és Valenza tekintélyéhez, népszerűségéhez ma sem férhet kétség, a pápa mellett ő a leghíresebb lengyel a világon, a szolidaritás, mint szakszervezet, vesztett súlyából, részben belső széthúzás, részben amiatt, hogy számos aktivistája és tanácsadója eddigi tevékenységét politikai pályával váltotta fel, mint például maga Mazowiecki is.
A katolikus egyház életében 1989 két mérföldkövet állított. Májusban törvény szavatolt a függetlenségét és jogait, júliusban pedig felújították Lengyelország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatait.
De az átmeneti időszak legbizonytalanabb tényezője az ország gazdasági állapota.
A Mazovieckij kormány ugyan azonnal megkezdte a vadonatúj gazdasági infrastruktúra létrehozását a sikeres nyugati piacgazdaságok mintájára és a magántulajdon alapján az infláció leküzdését jelölte meg első feladatként. A folytatás másod sem ismeretlen. Az állami támogatás megszüntetése, az zloty stabilizálása, igazi bankrendszer létesítése, reprivatizálás és adóreform.
A politikai revolúción belül folyó gazdasági evolúció azt jelenti, hogy a régi szabályok, mechanizmusok és intézmények mindaddig megmaradnak, amíg újak nem váltják fel őket. Nem hagyható azonban figyelmen kívül az, amiről a számtalan hétköznapi gond közepette aránylag ritkán esik szó. A lengyel fegyveres erők és a rendőrség a régi rendszert kiszolgált kommunista parancsnokok irányítása alatt áll, tehát a demokratizálási folyamat potenciális lefékezése, veszélyeztetése nincsen teljesen kizárva. A lengyel kibontakozás végső sikeréről egyelőre csak feltételes módban tanácsos beszélni. Ha a gazdaság kellőképpen reagál a piaci erőkre, ha az elnyomó gépezetet végleg felszámolják, ha a nyugat nagyarányú segítsége hozzájárul a feszültség feloldásához, és ha, nem úgy, mint júniusban kompromisszumos alapon, valóban biztosítják a szabad, egyenlő, közvetlen és titkos szavazást, majd csak akkor mondhatjuk, Lengyelország normálisan működő demokráciává alakult át. A bulgáriai és csehszlovákiai változások a jól ismert közös bajok, gondok megnyilvánulásai ellenére megkésve követték a lengyel és magyar példát.
Bulgáriára a török kisebbséggel szemben folytatott erőszakos beolvasztási politika terelte a külvilág figyelmét. Jól lehet, Szófia már 1984-85 telén megkezdte az ország lakosságának több mint 10%-át kitevő mohamedánok zaklatását. A török ajkúak elégedetlensége májusban tüntetések, éhségsztrájkok formájában kristályosodott ki. A karhatalom fellépése halálos kimenetelű összecsapásokhoz vezetett, és néhány török aktivistát kiutasítottak az országból.
Todor Zsivkov május 29-én még az 1984-es kemény vonalas álláspontot hangoztatva tévénynyilatkozatában kijelentette:
azok, akik magukat törököknek tekintik, valójában bolgár származásúak. Őseiket a fél évezredes török uralom alatt kényszerítették áttérésre a mohamedán hitre.
Zsivkov szerint nincs sokuk az elégedetlenségre. Ugyanakkor azonban felszólította Ankarát, nyissa meg határait azok előtt, akik Törökországba szeretnének kivándorolni. Június eleje és augusztus 22-e között, amikor is Ankara vízumhoz kötötte a bulgáriai törökök befogadását, több mint 300 ezer török eredetű személy hagyta el Bulgáriát. Igaz, hogy közülük sok ezren a törökországi állapotok miatt csalódottan később visszatértek Bulgáriába, a szorgalmas török kisebbség egy részének az elvesztését alaposan megsínlette a bolgár gazdaság. A török kérdés, valamint az elszaporodó és egyre aktívabb független csoportok tevékenysége, és persze az általános kelet-európai erjedés hatása együttesen ásta meg a Zsivkov rendszer sírját.
November 10-én veszített el 35 éven át egyed uralkodóként gyakorolt hatalmát Todor Zsivkov. Bukásával megnyílt az út igazi reformok megvalósítása előtt. Helyébe Petar Mladenov került, aki 18 éven át Zsivkov külügyminisztereként és később kiszemelt utódjaként szerepelt. Mellette szólt, hogy az úgynevezett gorbacsovi nemzedékhez tartozik, Mladenov 53 éves, ellene, hogy valóban mélyen szántó demokratikus reformok éppen kommunista múltja miatt alig ha várhatók el tőle. Ezt látszik igazolni az új vezetőnek az a kinyilvánított követelménye, hogy Bulgáriában a reformok nem léphetik át a szocializmus kereteit.
Bár számos új kezdeményezéstől eredt, Mladenov reformjai meg sem közelítik más kelet- és közép-európai országokét. Így aztán nem meglepő, hogy a megismétlődő tömegtüntetéseken növekvő nyomás alá került programja és személye is. Ennek a népi követelésnek tudható be, hogy a szófiai parlament megígérte, januári ülésén törlik az alkotmányból a kommunista párt vezető szerepéről szóló cikkeit. De az év leglátványosabb és potenciális politikai következményeit illetően legkiszámíthatatlanabb változásával Kelet-Németország szolgált, amikor közvetve a magyar kormány döntése nyomán, hogy Ausztriába engedi a keletnémetek ezreit, megnyitotta határait Nyugat-Németország felé. A németek öröme 28 évi elszigeteltség után a fal mindkét oldalán a szabadság igazi diadalát köszöntötte. A pezsgőbontás, üdvrivalgás, ujjongás azonban nem terelte el az emberek figyelmét a lényegről, le a fallal kiáltozták ütemesen, és néhányan azonnal munkához is láttak. Bár az év első felében Erich Honecker és a keletnémet vezetőség más, régen nyugdíjra érett tagjai egyre kétségbeesettebben próbálták elszigetelni az NDK-t, a szocializmusnak nevezett kommunizmust elsöprő vihar betörésétől, például úgy, hogy az NDK kommunista pártja egyedül a kelet-európai pártok közül lelkesen gratulált a kínai hatóságoknak a békés pekingi tüntetések vérbefolytásához, a többségükben fiatal, képzett keletnémetek kiáramlása megpecsételte a Honecker garnitúra sorsát, amikor pedig az NDK 40. születésnapjára Kelet-Berlinbe érkezett Gorbacsov sem bizonyult mentőangyalnak, és a tömegek Berlin, Lipcse, Dresda és más városok utcáin tovább tüntettek ellene, Honecker végre hajlandó volt távozni és helyét Egon Krenznek átadni.
Krenznek olyan mérgezett italt hagyott hátra, bukott elődje, amelyet nem hajthatott fel politikailag halálos következmény nélkül. Mihelyt kitudódott, volt kommunista vezetők számtalan visszaélése hatalmukkal, befolyásukkal, fényűző életmódjuk, sikkasztások, csalások szövevénye, a kommunista párttagság fellázadt, és az egész politikai, valamint központi bizottságnak Krenccel együtt mennie kellett. Több volt vezető ellen bűnvádi eljárás indult, és Honeckert házi őrizet alá helyezték.
A politikai vákuumot az új független ellenzéki csoportok képzett, tapasztalt vezetők hiányában csak lassan töltik ki. A kommunista párt által kezdeményezett kerekasztal megbeszélésekre szóló meghívásuk azonban növekvő befolyásuk konkrét bizonyítéka. Időközben a modró kormány lázas ütemben igyekszik valamiféle rendet teremteni a gazdasági fronton, abban a bizonyára nyugtalanító tudatban, hogy a kommunista párt vezető szerepe már a múlté, és nem felejtve, hogy az idő sürget, mert májusra új választásokat tűztek ki. Az NDK lakásigényének bejelentése a gorbacsovi közös európai házba a fordulatokban bővelkedő esztendőnek talán legszenzációsabb eseménye volt. De az NDK felszabadulása a kommunista uralom alól nem hasonlítható egyetlen más kelet-közép-európai ország demokratizálódásához sem.
A berlini fal két oldalán egy nép él, és ha a keleti oldalon megelégelték a kommunizmust, mert demokratikus társadalomban szabadok akarnak lenni poroszok és szászok, és részesülni szeretnének a piacgazdálkodás áldásaiból, mi állja útját a két Németország egyesülésének?
A német kérdés, mitagadás készületlenül érte a világot. És azon sincs mit szépíteni, hogy az idén 40 éves NATO a hidegháború kezdete óta a német újraegyesítést hirdette hivatalosan. Maga Bush elnök, fellelkesedve a szöges drót akadályok leszerelésén a magyar-osztrák határon, a nyugat-németországi Mainzban május végén tett látogatásakor a kommunizmus kudarcának monumentumáról, a berlini falról ezt mondotta.
Just as the barriers are coming down in Hungary, so must they fall throughout all of Eastern Europe. Let Berlin be next. Let Berlin be next.
Omoljanak le az akadályok mindenütt Kelet-Európában. Legyen Berlin a következő.
Kívánsága és Kennedy óta oly sok nyugati politikus kívánsága, harsány követelése íme valósággá vált. De mint már kárunkra megtanulhattuk, az óhaj és a beteljesülés között nagy a különbség.
A két német állam szomszédai sohasem égtek az újraegyesülés őszinte vágyától. Gorbacsov az egybeolvadást ahhoz köti, hogy a majdani Németország semleges állam legyen, Bush pedig a NATO tagságához ragaszkodik.
De mint az amerikai Newsweek hetilap megjegyzi, kettőjük ellentéte nem sokat jelenthet, mert egyikük sincs abban a helyzetben, hogy akaratát rákényszerítse a németekre. Közben persze mindenünnen az önrendelkezés jogáról hallani, még a fokozatos német egységet konföderáció formájában szorgalmazó Kohl nyugatnémet kancellári sűrűn ismételgeti, hogy meghajlik a német nép akarata előtt. Angolok, franciák, lengyelek, oroszok és mások a fékpedált tapossák, de véli a Newsweek,
az újraegyesítés végül feltehetően úgy is bekövetkezik a németek elképzelései szerint, ha és amikor akarják.
Csehszlovákiában is nagyot fordult a világ 1989-ben. Jakes a párt éléről Huszák a prágai Hradčinból volt kénytelen távozni, de még a polgári fórummal egy asztalhoz ült Adamec miniszterelnököt is elsodorták a tüntetések, sztrájkok, tiltakozó megmozdulások, nem utolsó sorban az ország kulturális élete kiválóságainak, demokráciát követelő, ezrek által aláírt petíciói.
A november 17-i tömegtüntetés brutális szétverése a prágai Venzel téren volt az a bizonyos csepp a pohárban. A párt vezetősége még egy hétig tartotta magát a növekvő népharaggal szemben, aztán elnöksége és titkársága együttesen lemondott. Karel Urbanek lett az új pártfőtitkár, és Marian Csalfa a miniszterelnök. De Urbanek még egy hónapig sem maradhatott a helyén. A kommunista párt rendkívüli kongresszusa december 20-án Adamec volt miniszterelnököt választotta meg a párt elnökének, és az újonnan kreált első titkári posztot a 37 éves Vasil Mohoritával töltötte be. Mindezek a változások a csehszlovák kommunisták kétségbeesett kapkodását jelzik, ami a kelet-európai fejlemények fényében alig ha lehetne másként. Most már nekik is szembe kell nézniük a valósággal.
A békés, demokráciát követelő forradalom gyertyafényes, fegyelmezett tüntetések erejét senki sem ismerhette félre, pontot kellett tenni a párt 41 éves hatalmi monopóliuma után. Létrejött az 1948 óta első nem kommunisták által dominált kormánya Csehszlovákiának, és maguk a kommunisták is belátták, december 29-én azt a Václav Havelt kell támogatniuk, akit ebben az évben még börtönben tartottak. Havel legyen az ország stabilitásának megőrzője, mondják ma már egykori rabtartói is, de azért Csalfa hozzáfűzte, csak a jövő nyári új választásig. Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk nemzetközi részének végére értünk, de mielőtt elbúcsúzunk önöktől és az óévtől, vessünk egy pillantást a 90-es évekre. Mi várható tőlük? Segítségül vesszük a Newsweek varázskömbjét.
Európának alig ha lesz könnyű dolga az új évtizedben. Minden találékonyságára és rugalmasságára szüksége lesz. De a lehetőségek kecsegtetők. A II. Világháború óta először történhet meg, hogy az Egyesült Nyugat-Európa jóléte politikai súlyában is kifejezésre jut. A lengyelek, magyarok, csehek, szlovákok és keletnémetek a várható nehézségek ellenére, mint szabad emberek vághatnak neki az új évtized feladatainak. Egy kimerült, régi rend változik szemünk láttára. A következő 10 esztendőben új rend fog kialakulni, talán jobb, talán rosszabb. De kitartással és jó adag szerencsével a 90-es évek európai népei olyan ígéretekben, kilátásokban gazdag korszakot nyithatnak meg, mint amilyet Kolumbusz tárt fel 500 évvel ezelőtt.
A Newsweek derülátó jóslatának jegyében kíván boldog új évet minden hallgatónknak, Kálló Zsuzsa, Göncöl András és rendezőnk Kovács Tibor nevében is az elhangzott műsor szerkesztője, Szalai Tamás. Thank you.